Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 475. dicséret első versét. A 475. dicséret így kezdődik, imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunk, ért Uram, neves meg, tiszta szívet és szent lelket adj nékünk. Hallgass meg, fiat, nevébe, ha kérünk.
Helyünket elfoglalva, a 460. dicséret első 4 versét énekeljük. A 460. dicséret így kezdődik, amint vagyok sok bűn alatt.
Mint vagyok sok bűn alatt, kértem áldozzád magad, adjál Jézusom, amint vagyok, nem várva, hogy lelkem nektár, ha szennye fúj. Te, aki megtisztíthatod, fogadjál Jézusom. Mint vagyok, már jött rám, s kétségre bújik lelkem át. Élhatsz bennem félelem, fogadjál Jézusom. Amint vagyok, hát és szerint, hogy kicsit lejjek benned is, derüljél éjszakamra fél.
Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, hogy ártalmas úton járok-e, és vezess engem az örökkévalóság útján. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Isten, Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük ezt a mai alkalmat, és kérünk, hogy jöjj szent lelked által, és tárd fel a te igédnek a értelmét, láttasd meg az üzenetet. Segíts, hogy egyre mélyebbre jussunk a te igéd, és egyúttal a te lényed megismerésében, mert nem szeretnénk csak a felszínen maradni, nem akarjuk látni, ki vagy te, mit tettél értünk, és mi a terved az életünkkel. És köszönjük, hogy ebben az igében ezt meg akarod nekünk mutatni, hogy a szívünkbe belső vágyakozást, hogy úgy tudjunk most figyelni, mind arra, amit mondasz, hogy átéljük, hogy ez nekem szól, nekünk szól. Mert mindig azoknak szólsz, akik jelen vannak, amikor hirdettetik az ige. Köszönjük, Urunk, hogy minden nap keresel minket, formálod a szívünket, tisztítasz a bűntől, megszabadítasz a régi természettől, és újjáteszel. Köszönjük, hogy az élet dolgaiban is számíthatunk rád, rád bízhatjuk magunkat, mert te vezetést készítesz. Köszönjük, hogy ideadtad az igét, amin keresztül láthatjuk, merre is vezetsz minket, és ad, hogy mindig ott legyen a szívünkben, hogy kérdezzük, hogy Uram, mit is akarsz? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Vagy mit mond az írás? Mit mutat ebben a kérdésben? És köszönjük, hogy a szívből jövő őszinte imádságot meghallgatod. És kérünk így, hallgass meg imádságunkat, áld meg az igére való figyelésünket a te neved dicsőségére. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangéliuma 13. fejezetéből, a 44. verstől a szakasz végéig, tehát az 52. versig terjedő részből szól most Isten igéje. Tehát Máté evangéliuma 13. fejezetének 44. versétől így van megírva Isten igéje. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, ha megtalál, elás, és örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet. Ismét hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talált, elment, mindenét eladta, és megvásárolta azt. Hasonló a mennyek országa a tengerbe vetett kerítő hálóhoz, amely mindenféle halat összefog. Amikor megtelik, kivonják a partra, és nekiülve kiválogatják a javát edényekbe. A hasznavehetetlen pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Eljönnek majd az angyalok, és kiválogatják az igazak közül a gonoszokat. És tüzes kemencébe vetik őket, lesz ott sírás és fogcsikorgatás. Megértettétek mindezt? Azok így feleltek, megértettük. Ő pedig azt mondta, ennél fogva minden írástudó, aki megtanulta, milyen az a mennyek országa hasonló az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő kamrájából. Folytatódnak a példázatok Máté evangéliumában, amiken keresztül az Úr Jézus tanítja a hozzá érkező embereket, sőt már ezekben a példázatokban inkább a tanítványokat. Azokat, akik az első példázatok után oda mentek hozzá, és megkérdezték, hogy mit is jelent ez, mit akar ezzel Jézus üzenni. És olyan jó, hogy a tanítványokban ott volt ez a tudni akarás, ez a vágyakozás, ez az érteni akarás, és oda mentek Jézushoz. A legjobbhoz mentek. Ahhoz, aki mondta a példázatot, így tudja, hogy mit is jelent ez, mit akar vele közvetíteni az őt hallgatók számára. Másrészt a tanítványok rájöttek arra, hogy Jézus A példázatokkal nem szórakoztatni akar, hanem üzenetet közvetít. Valamit mondani akar azoknak, akik hallják őt. És ez így van, amikor itt vagyunk az Isten tiszteleten, vagy olvassuk a Bibliát, hogy az Úr üzenetet akar közvetíteni a számunkra. Ő az ő szívétől a mi szívünkig akar szólni. Azt akarja, hogy megérintse a lényünket, és átéljük, hogy valóban ő az, aki szól, másrészt megértsük, hogy személyesen mit is üzen nekem. Jézus többször kezdi úgy a példázatot, hogy hasonló a mennyek országa valamihez. A mennyek országa az Isten országát jelenti, ami Jézusban eljött erre a földre. Amikor elkezdte a szolgálatát, mindjárt úgy szólította meg az embereket, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Tehát Jézus Krisztus, mikor rálépett erre a földre, elhozta Isten országát. Elhozott egy másfajta világot. Az Isten szíve és gondolata szerint való világot. Viszont ezt nekünk kell meglátni, nekünk kell felismerni, hogy eljött ez a másfajta világ, vagyis, hogy lehet másképp élni, mint ahogyan azt eddig láttuk, ahogy ez számunkra a környezetünk ezt közvetítette, lehet úgy élni, ahogy azt Isten gondolta. De hogyan? Jézussal. Magunkban nem tudunk úgy élni. Lehet akkor, hogyha a szívünkben ott van az a vágyakozás, hogy igen, én szeretnék az Isten országába tartozni, szeretnék ennek az országnak a polgára lenni, és szeretnék úgy élni, hogy azt tetszen az Atyának, úgy élni, hogy abban öröme legyen Istennek. És most ebben a példázatban, sőt, ez egy példázat csokor, hiszen több mindenről beszél Jézus, mondja, hogy hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez. Jézus egy elrejtett kincshez hasonlítja Isten országát, az Istennel való kapcsolatot. De mondhatnánk azt is, hogy a Bibliát. Hiszen Isten az ő országáról és önmagáról a Bibliában beszél. A Bibliában jelenti ki, hogy kicsoda ő. És azt mondja Jézus, hogy ez a kincs, vagyis az Isten országa, a Biblia olyan, mint egy kincs. Mint egy elrejtett kincs. Mint amikor valaki nagy gazdagságra tesz szert, nagy vagyonra, nagy értékre, és azt elrejtette a földjébe. Jézus korában szokás volt az, hogy aki nagy értékekkel rendelkezett, azt elásta. Hogy akkor nem bankokba vitték a pénzt, hanem elrejtette, elásta az arany vagy egyéb értékeket, ékszereket. És most arról beszél, hogy el van rejtve a kincs a szántóföldben, és jön egy ember, aki ott dolgozik, és munka közben megtalálja ezt a kincset. És az is kiderül, hogy ő nem a tulajdonos ennek a földnek, hanem valaki más. És valószínű, hogy aki a föld, annál dolgozik ez az ember. Annak a szolgája lehet. De a kincse egy harmadik személy, egy valaki más ásta el, aki valószínűleg már nem él. És bizonyára az örökösei élet a föld, és nem is tudták, hogy mit rejt az a föld. El van ásva, ott van a földbe, nem tudnak vele mit kezdeni, mert fogalmuk sincs róla. És nagyon sok ember van így, hogy eljött az Isten országa Jézusban, de nem is ismerik, nem keresik. Ide adta Isten a Bibliát, és sokaknak olyan, mint a földbe elrejtett kincs, hogy nem tudnak róla. Valahol ott van a könyves polcon, rengeteg könyv között, és fogalmuk sincs, hogy milyen érték húzódik ott meg. De az a kérdés, hogy én tudom-e, hogy milyen érték a Szentírás, milyen érték az, amiről a Szentírás beszél, Isten országa. Tehát hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez. Mi az Isten országa? Jézus szerint egy kincs, egy hatalmas érték, amihez fogható nincs. Azonban az ember ennek a világnak az értékeit sokszor sokkal nagyobbnak, sokkal többnek gondolja. És azt szeretné megszerezni, ha megszerezte, megőrizni, élni vele. És eszébe se jut, hogy van itt valami más kincs is. És így olvassuk, amit az ember megtalál, elás, és örömében elmegy. Eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Tehát egy ember rátalál a kincsre, amiről nem is tudott, csak végzi a munkáját, és egyszer csak kifordul a földből egy edény, amiben rengeteg érték van benne. És azonnal fölméri, hogy ez mindent megér, ezt meg kell szerezni. Ott van a szívében, hogy ehhez hozzá kell jutni, ezt akarom, hogy az enyém legyen. És végig kell gondolni, hogy ott van-e az én szívemben ez az öröm, amikor találkozom az Isten dolgaival. És ott van, hogy én mindenképp meg akarom szerezni. Benne van, hogy az Isten országát személyesen kell megszerezni. Személyesen kell oda bejutni. Ugye a kép, ugye, hogy megszerezni, az nem teljesen egy az egyben fejezi ki az Isten országát, hiszen mi azt nem tudjuk megszerezni, de kell, hogy a szívünkben ott legyen az a vágy, hogy szeretnék oda bejutni. Szeretném megismerni Jézus, szeretném átélni a kegyelmet. És amit Jézus hozott, az nekem kell. Az nekem kell. És ez az ember megörül a kincsnek. És milyen jó lenne, mi is meg tudnánk örülni Jézusnak, az igének. Amikor hallom az igét, örömöt okozna számomra, hogy igen, de jó, hogy hallhatom. De jó, hogy megismerhetem, mélyére hatolhatok, és de jó, hogy föltárulhat előttem az Istennek az országa. És de jó, hogy Jézus egy újfajta életet hozott el ebbe a világba, és ennek részese akarok lenni. Én nem akarok ebből kimaradni. És mit tesz az ember? Elmegy nagy örömmel, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Tehát ez az ember meglátja, hogy hatalmas kincsre talált, örül neki, közben elrejti, mert szeretné, hogyha ez az övé legyen, de végig gondolja, és látja azt is, hogy akkor lesz az övé ez a kincs, ha az egész vagyonát ráteszi. Ha mindenét eladja, ami van, akkor lesz annyi, hogy meg tudja azt a földet venni. És ez az ember nem gondolkozik. Látja a kincset, és tudja, hogy ez mindent megér. Tudja, hogy az a kincs, hogyha az övé lesz, akkor bőven fogja fedezni, pótolni azt, amit ő kifizet ezért a földért. Először talán úgy tűnik, hogy bolondság. Lehet, hogy volt neki olyan ismerőse, aki azt mondta, hogy ide figyelj, hát mindenedet eladni és rátenni arra a darabka földre, hát nem éri meg. Nem vagy normális. Mindenettől megválsz, hogy ez a föld a tied legyen. Csak ők nem tudták, hogy mi van a föld mélyében. Ők nem tudtak a kincsről. És bizony hányszor lehet hallani, hogy nem vagy normális. Hát letenni Jézus kezébe az életedet, aztán mindent másképpen tenni, ahogy eddig tettél. Elengedni a karrieredet, elengedni a több pénzt, elengedni a világot, az eddigi barátokat, a társaságot. Nem vagy normális. Hányszor lehet hallani, hogy valaki aztán fölfedezi a Bibliát, és egyre többet olvassa, és nem szórakozni megy, hanem leül a Biblia mellé, hogy elmegy Isten tiszteletre, mert többet akar tudni, többet akar hallani Jézusról, az igéről. Hányszor mondják, te nem vagy normális. Te nem vagy normális. És ennek is biztos mondták azt, hogy ha valami baj van a központban, ha te mindent ráteszel arra a darab, talán értéktelennek tűnő földre. De mennyi mindenre rátesz az ember, fölteszi sokszor az egész életét. Ugye, aki elkezd valamilyen szerencsejátékot, hányszor ráteszi a fizetését, hányszor rátesznek még lakást, házat, mennyi minden. Vagy aki elindul a drogok útján, az alkohol útján, nem úgy teszi rá, hogy mindjárt odarakja az egészet, de eltelik néhány év és évtized, és rámegy minden. Ráteszi arra, amit ez a világ kínál, a gonosz kínál, ráteszi az értékeit. Ugye sok embernek a családja is rámegy a szenvedélyeire. Vajon Isten dolgaira, Jézusra, Isten országára rá tudunk-e tenni mindent? Oda tudom-e adni mindazt, ami eddig kincs volt a számomra, ami érték volt? Ugye, ha figyeljük a tanítványok elhívását, akkor ugye kétszer is azt olvassuk. Előbb, amikor Pétert és Andrást hívja el az Úr Jézus, aztán amikor Jakabot és Jánost, hogy mindenket ott hagyva követték őt. Ami addig az életük középpontja volt, ami a legnagyobb érték volt a számukra, Jézusért ott hagyták, elengedték. Mert Jézusban nagyobb értéket, kincset láttak meg. És vajon én látom ezt a nagy kincset? Látom ezt az értéket Jézusban, ami mindennél, vagy aki mindennél többet ér a számomra? Tehát ez az ember nem hagyja magát lebeszélni, nem hallgat mások véleményére, nem ijed meg, amikor gúnyolják, hanem elmegy és megveszi azt a szántóföldet. Tudok-e ilyen határozottan Krisztus felé haladni? Tudok-e ilyen határozottan dönteni mellette, hogy nem érdekel, ki mit mond? Én elindulok Jézus után, és követem, bármibe kerüljön is az. De látunk olyat is az Új Szövetségben, amikor valaki nem látja kincsnek Jézust. Nem tudja feltenni rá az életét, nem tudja érte odaadni a vagyonát, ugye a gazdag ifjú, aki ugyan vágyakozik az örök élet után, de amikor találkozik Jézussal, azzal a személlyel, aki adja az örök életet, akkor nem tudja meghozni azt a döntést, amit Jézus tanácsol, hogy menj el, add el a vagyonodat, és jöjj, kövess engem. Nem tud elválni a vagyonától, mert azt nagyobb kincsnek, értéknek, nagyobb biztonságnak látja, mint elindulni Jézus után. Ő nem a Jézushoz való tartozásban látja a biztonságát, a jövőjét, hanem abba, amit ez a világ közvetít a számára. Aztán egy másik példázatot is mond az Úr Jézus, ismét hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres. Tehát az első példázatban az Isten országa egy kincs volt, amit elrejtettek a szántóföldbe, és az ember ment, hogy megkeresse. És amikor rátalált, minden étel adva megvásárolta. A második példázatban viszont én úgy látom, hogy fordítva van. Mert Jézus a kereskedőhöz hasonlítja az Isten országát. Tehát Isten országa a kereskedő. Isten országa igaz gyöngyöket keres, értéket keres. Tehát itt Isten országa az, amely keres. És Jézus az, aki Isten országát képviselte itt a földön. És mit jelent ez? Ha figyeljük Jézusnak az életét, akkor látjuk, hogy ő azért jött, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet. Igen, ő jött, hogy megkeresse azt, ami el van veszve. Ugye akár a elveszett drakma példázatában elmondta Jézus, hogy amikor egy asszonynak a 10 drakmájából egy leesett és elgurult, akkor az egész házat átkutatta, kisöpörte, hogy megtalálja, mert úgy teljes, hogyha a 10 együtt van. És így jön Jézus is. Mert akkor teljes az Isten országa, ha mindenkit meg tud találni. Ő nem akar elveszetteket. Tehát ez a kereskedő, ez Jézus. Aki jön és keresi az igaz gyöngyöt, az értéket. Mert valahol el van gurulva, nincs a helyén, nincs a többi közt, nincs ott, ahol lennie kellene. És ez egy kicsit hasonlít a mi életünkre. Hányszor és hányan úgy vannak, mint az elgurult kincs. Nem ott vannak, ahol az Isten látni szeretné őket. Gondolhatunk Mátéra, az evangélistára, aki leírta ezeket a példázatokat is, hogy ő vámszedő volt. Az Isten nem oda szánta az életét. Ő neki nem kellett volna a vámszedő mellé, asztal mellé ülni, mert mint zsidó és lévi fia, neki más feladatot szánt az Isten. Ő ott lehetett volna a templomba, szolgálhatott volna, mert Isten arra választotta ki. De Lévi valamiért ott hagyta ezt. Valamiért elindult más irányba, és vámszedő lett belőle. És egyszer megy Jézus, megáll a vámszedő asztal mellett, és azt mondja neki, kövess engem. És Lévi meglátja Jézusban az élete nagy lehetőségét, meglátja azt a kincset, amit Isten elrejtett benne, és elindul követni. De látjuk azt is, hogy Jézus is igaz gyöngyöt lát benne, Lévi fiát. Isten elhívott gyermekét. Igen, vámszedő, de attól még igaz gyöngy. És ez azt üzeni, hogy a mi életünk is sokszor sok felé elkallódik. Nem ott vagyunk, ahol lenni kellene, de Jézus nem azt látja, amit mi mutatunk, hanem azt, ami eredetileg vagyunk. Látja bennünk azt a igaz gyöngyöt, azt a drága gyöngyöt, és megkeres. Mert a drága gyöngy, az mindenütt drága gyöngy. Akkor is, hogyha az valahol a szemétdomb alján lehet megtalálni. Koszos lesz, de drága gyöngy. És Jézus azért jött, hogy ezt a koszt lemossa rólunk. Megkeres és megtisztít az ő vérével. És ez a példázat elmondja azt is, hogy így nézzünk önmagunkra. Hogy én érték vagyok. Lehet, hogy még ezt nem látja bennem mindenki, mert valahol elromlott az életem. Talán úgy vagyok, mint a tékozló fiú, hogy lesüllyedve, mélyen, koszosan, elhanyagoltan. De amikor hazaér, az apa a fiút látja benne. Mert ez a fiú a szennyes ruhájában, a lezüllött voltában is fiú. És igen, a bekoszolódott igaz gyöngy is igaz gyöngy érték. És hányszor elkeseredünk, hányszor lemondunk magunkról, és olyan jó lenne ilyenkor meglátni, hogy én akkor is érték vagyok az Istennek. Mit olvasunk? Ez a kereskedő mindenét eladta, és megvásárolta azt a nagyértékű gyöngyöt. Hát az Úr Jézus is így jött el ebbe a világba, hogy mindenét eladta értünk. Mindenét odaadta értünk. Ott a Golgota keresztjén. Mindent odaadott. Nem, ugye Péter azt mondja a levelében, hogy nem aranyon, ezüstön váltattatok meg hiába való életmódotokból, hanem Jézusnak a szeplőtelen báránynak a drága vére által. Hogy Jézus nem pénzt adott értünk, nem az életének, az idejének egy részét, hanem az egész életét. Fölment a Golgota keresztjére, és ott meghalt, értem és értünk. És ezt úgy végig kell gondolni, ez olyan megrendítő. Mert Jézus dönthetett volna úgy, hogy igen, én itt szolgáltam 3 évig, hirdettem az evangéliumot, tanítottam, gyógyítottam, aki meghallotta, meghallotta, komolyan vette, aki nem, az nem. De annyit nem ér az ember, hogy meghalljak érte. Eljöttem a mennyből, ott hagytam az Atya dicsőségét, ott hagytam azt a csodálatos világot, értük, de hogy meg is halljak, az már sok. Hát nem ezt mondta Jézus. És ha figyeljük az evangéliumot, akkor látjuk, hogy lehetősége lett volna Jézusnak arra, hogy megálljon. Ugye a Gecsemáné kertjében ott tusakodik, hogyha lehetséges, Atyám, múljék el tőlem ez a pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Ott a Gecsemánéba megfogalmazódik benne, hogy Atyám, hogyha nem szükség, hogy meghalljak az emberért, ha van más megoldás, akkor válasszuk a más megoldást. De ki mondja, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom. És ez azért is megrendítő, mert ugye, ha visszaemlékezünk az Úr imádságára, abban arra tanít minket, hogy úgy imádkozzunk, hogy legyen meg Istennek az akarata. És Jézus nem csak beszél. Nem csak azt mondta, hogy ezt imádkozzátok, vagy így imádkozzatok, hogy legyen meg az Atyának az akarata, hanem egy nehéz élethelyzetben ő is azt mondja, legyen meg az Atya akarata. Legyen úgy, Atyám, ahogy akarod, akkor is, ha ez nekem sokba kerül, akkor is, ha én ezt szívesenben kihagynám, de mivel te azt akarod, hogy az életem által megmentsd az embereket, ezért azt mondom, igen, Atyám. És még ott a Gecsemáné kertjében, amikor jönnek őt elfogni, még mindig lett volna lehetősége arra, hogy elmeneküljön. És nem menekült el. Nem menekült el. Sőt, korábban, nem sokkal korábban, ugye még jöttek Jézusért görögök, keresték őt, hogy hol is van, akarták megismerni, és elmehetett volna velük máshova. Elmehetett volna azokkal a görögökkel valahova más népeket tanítani, akik lehet, hogy jobban ráfigyeltek volna, és Jézus nem ment el. Mert ő tudta, hogy a keresztért jött ebbe a világba. És olyan jó lenne, ha ezt úgy átgondolnánk, és ez megrendítene, hogy igen, Jézus nem menekült, vállalt engem, meghalt a kereszten. És ha mindenhez még hozzátesszük azt is, hogy 31 néhány éves korában tette ezt, amikor vígan mondhatta volna, hogy Atyám, igen, jó a te terved, meg kell menteni az embert, de Én meghalhatok azon a kereszten, nyugdíjas koromba is. Atyám, hagy éljek tovább, hagy alakítsak családot. És majd, ha megöregszem, és Jézus nem ezt mondta, hanem fiatalon vállalt engem, minket, ott a Golgota keresztjén. És kell, hogy ezeket úgy átgondoljuk, mert annyira megszoktuk már, Jézus meghalt, értünk, hát persze, neki ez a természetes, ezért jött, és nem igazán éljük magunkat bele abba, hogy ő is emberi testben volt, és ezeket a kérdéseket neki is magában rendezni kellett, és ki kellett mondania, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te, atyám. Tehát mindenét eladta, és megvásárolta azt. Megvásárolta, olyan furcsa ugye ezt hallani, megvásárolt az ördögtől. Mert az ördög hatalmában van az ember élete, és az ördög nem engedi el az embert csak akkor, ha valaki kifizeti a váltságdíjat. És ez a váltságdíj élet. Életért életet kell adni. És ezt senki nem vállalta, csak egyedül Jézus. Életért életet adott. És jó ezt látni, és akinek az élete Krisztus kezébe van, az gondolhat arra, hogy én most már az ő tulajdona vagyok. Megvásároltak gonosztól. Az övé vagyok. És ez nem azt jelenti, hogy rabszolgák vagyunk, hanem inkább azt, hogy ezt meglátva, hogy ő kifizette az árat értem, és ezért én önként, örömmel szolgálom őt. Hogy most már én annak a Jézusnak, annak az Úrnak akarok élni, szolgálni, aki a gonosz hatalmából kivásárolt engem. És ez, hogy kivásárolt, ez azt is jelenti, hogy most már tudok nemet mondani dolgokra, amikre eddig nem tudtam, azt most már Jézus által tudok. Most már nem szorongat a sátán, hanem Jézusban szabad vagyok, és én magam is tudok győzni a gonosz minden kísértése fölött, de csak Jézussal. Aztán folytatja Jézus a példázatok sorát, hasonló a mennyek országa a tengerbe vetett kerítőhálóhoz, amely mindenféle halat összefog. Itt már az Úr Jézus a tanítványok szolgálatáról, a misszióról beszél, hogy hasonló a mennyek országa a tengerbe vetett kerítőhálóhoz, és ezt értették a tanítványok, hiszen többen halászok voltak korábban, és tudták, hogy amikor kivetették a nagy kerítőhálót a hajóból, akkor az elsüllyedt, és akkor húzták fölfele, abba sokféle hal összegyűlt. Voltak benne értékesek és kevésbé értékesek, és ezzel fölkészíti őket Jézus arra, és a mindenkori tanítványokat is, hogy amikor végzik a missziói szolgálatot, hirdetik az evangéliumot, ott sokféle ember fogja azt hallani. Lesznek olyanok is, akik ugyan hallják, de nem veszik komolyan. Hallják, de ugyan ugye a kerítőháló talán kifejezheti azt, amit mi egyháznak, felekezetnek nevezünk, gyülekezetnek. Ugye mennyi ember beletartozik vallásosnak, hívőnek, keresztjénnek, reformátusnak mondja magát, de igazából nem az. Mert szívében nem történt igazi változás. Nem élte át azt, hogy rádöbbent, hogy az adós levelemet Jézus a fára szegezte, és ezért fogad el engem Isten, ezért bocsát meg, és ezért kezdhetek egy új életet. Igen, sokan benne vannak a kerítő hálóban, de a szívük nem az óra. Ott vannak a többivel együtt, de mégis különböznek. Különböznek. Más helyen úgy mondja az Úr Jézus, hogy a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nincs gyümölcs. Nincs, ami azt mutatná, hogy ők valóban jó fák lettek Jézus Krisztus által. És ezt a példát az Úr Jézus arra használja, hogy igen, a hálóban sokféle hal van, azt mondja, a javát edényekbe dobják, a hasznavehetetlen pedig kidobják. Tehát vannak olyanok is, akik az Isten országa szempontjából hasznavehetetlenek. Hívőknek mondják magukat, de nem tudja őket Jézus használni. Nem szánták oda az életüket, hogy itt vagyok, Uram, használj a te dicsőségedre. Rendelkezz az életemmel, és én teszem azt, amit mondasz, és szolgálok téged. És mit mond, hogy a haszna vehetetlent majd kidobják, a javát edényekbe teszik, de kik? Majd az angyalok a világ végén. Az angyalok. Tehát az egyház a kegyelem korszakában egy olyan időt él meg, amikor együtt van mindenki. A tanítványok feladata, hogy kivessék a hálót, behúzzák, de nem ők válogatnak. Nem mi válogatunk, hanem azt majd az angyalok végzik el. És ebben a példázatban benne van az a fontos üzenet, hogy a világ végén, hogy lesz világ vége. Persze nem akkor, amikor mi gondoljuk, és nem olyan formában, ahogy mi gondoljuk, de eljön az idő, amikor Isten lezárja ezt a világot, és megítéli az embert. Megítéli. És egyre közelebb vagyunk, ha még nem is a világ vége felé, hanem a korszakváltás felé. És a kegyelem korszakát éljük. Amikor az Úr Jézus eljött, akkor meghirdette az Úr kedves esztendejét. Meghirdette azt az időt, amikor az evangéliumot fogják hirdetni az embereknek. Hiszen a zsidók úgy várták, hogy jön a messiás, és elűzi a rómaiakat, megítéli a pogányokat, és a zsidók fognak uralkodni a messiással. De ugye Jézus nem fogadták el, és ennek az lett az eredménye, hogy egy időre félre lettek tétetve. És a pogányoknak, a nem zsidóknak szólt az evangélium. Elindult a misszió, és sok nép hallotta Isten igéjét, de ez az idő le fog telni. Le fog telni. Már azt is látjuk, hogy Isten újra fölvette Izraelnek a fonalát. Már Izrael ott van a helyén, mert Istennek terve van velük. De nekünk is oda kell figyelni, hogy amíg tart a ma, addig halljuk meg az Isten üzenetét, ahogy többször is olvassuk, hogy még tart a vigyázzatok, hogy még ma, még halljátok az Isten szavát, meg ne keményítsétek a szíveteket. Hogy meg ne keményítsen. Hogy nehogy azt mondjam, hogy jó, ma hallom, de ráér az még. Igen, ma szól az Isten, de nekem még annyi dolgom van. Annyi mindent el kell intéznem, majd később. Ez a megkeményítés, hogy amikor az Isten szól, akkor nem veszem komolyan. Mint ahogy ugye egy történet szerint volt egy ember, akit annyira lekötött a maga élete, a vállalkozása, a munkája, hogy nem is látott ki belőle, csak mindig az motivált, hogy még több kell, még jobban kell fejleszteni. És azt mondja Jézus, hogy egyszer Isten megszólítja őt, hogy bolond, még ma éjjel elkérik a te lelkedet. És akkor kié lesz mindaz, amit összegyűjtöttél. Ugye ez az ember is úgy gondolkodott, hogy hát igen, sürget a munka, jaj, annyi termés lett, hogy nem fér el, mit csináljak vele? Hát akkor egy nagyobb csűrt kell építeni, és eszébe nem jutott az Isten. Ja, meg a halál. Ugyan már. Hát én fiatal vagyok. Aztán hazamegyünk, kinyitjuk az újságot, fölmegyünk az internetre, és mit olvasunk? 10 évesen balesetben meghalt. Fiatal vagyok. Ráérek én az Istennel foglalkozni. Vagy valahol elmegy háborúba, és nem biztos, hogy hazajön. Fiatal vagyok. Ráérek. Gondoljuk mi. És így volt ez az ember is. És mit mond rá Jézus, hogy aki így gondolkodik, az bolond. Az bolond. Ezt nem én mondom, Jézus mondja. És aztán így zárja. Megértettétek mindezt? Milyen érdekes, hogy Jézus megkérdi. Megértettétek? Mert azért mondja, hogy értsük meg. Hogy gondolkozz el azon, amit mondok neked, mondja az Úr. Gondolkozz el. Megértetted, mit üzenek? Megértetted, mit jelent a kincs, hogy az én vagyok? El tudod te is már mondani, amit Pál mondott? Miután a damaszkuszi úton találkozott Jézussal, el tudod te is mondani, hogy mindent, ami nekem egykor nyereség volt, az kárnak ítélem Krisztusért. Ugye most is, nem csak régen, most is kárnak ítélet mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének gazdagsága miatt. Kárba veszni, és szemétnek veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztus megnyerjen. Ugye el tudod te ezt mondani? Hogy mindent, ami addig érték volt, miután velem találkoztál, kárnak és szemétnek ítéled. Mert rájöttél, hogy a legnagyobb érték az én megismerésem. Ugye Pál farizeus volt, jó állás várta, de amikor Jézus megismerte, akkor mindezt elengedte. Mindezt elengedte. Mert az igazi kincs Krisztus. Az igazi kincs az Isten országa. Megértettétek mindezt, kérdezi Jézus. A választ nekünk kell megadni, hogy én megértettem-e. És adja az Úr, hogy mi is úgy válaszoljunk, mint a tanítványok. Megértettem. És hogyha ezt kimondjuk, aztán annak meg lesz a maga gyümölcse, áldása, az látszódni fog. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy te annyira szeretsz minket, hogy mindent odaadtál értünk, hogy megvásárolj az ördög kezéből. És Uram, annyira megrendítő, hogy ez az ára te életed, a te véred, és te nem haboztál odaadni. És köszönjük azt is, hogy amikor még ott vagyunk a szemétdomb alatt, amikor még benne vagyunk a mély gödörben, vagy ott a disznók vájúja mellett, mint a tékozló fiú, te látod bennünk az értéket, a kincset, az igaz gyöngyöt, és utánunk jössz, megtalálsz, megtisztítasz. Köszönjük a vér megtisztító erejét. És köszönjük, hogy elhoztad az Isten országát, amit mi is megtalálhatunk, és ott, hogy teljes szívvel vágyjunk utána, keressük, kutassuk. Köszönjük, hogy mindez az igében található, és ott, hogy örömöt jelentsen nekünk az igével való foglalkozás, a neked való szolgálat. Köszönjük, hogy arra méltóztatsz, hogy szolgálhatunk, hogy elfogadod a szolgálatunkat, miután oda szenteljük magunkat, mert látjuk, hogy mit is tettél, értünk és jövünk. Áldott legyen a te neved, és köszönjük, hogy ma még szól az evangélium az egész világon. És köszönjük, hogy újra fölvetted Izrael népét, és hogy terved van velük, és Uram, áld meg őket, és ad, hogy meglássák, hogy te vagy a messiás, és befogadjanak az életükbe. Hogy leboruljanak előtted, dicsőítsenek téged. És Uram, kérünk azokért is, akik még nem hallották meg az evangélium üzenetét, hogy mielőtt letelne a kegyelmi idő, meghallják, meghalljuk, és belépjünk a te országodba, általad és rajtad keresztül. Könyörgünk a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért. családokért, gyermekekért, Uram, vond mindenki szívét magadhoz. Az, hogy legyen vágyakozás a te igéd után, legyen vágyakozás veled lenni, keresni az igazságot. És könyörülj, Uram, és adj szabadítást a megkötözötteknek. És hálát adunk azokért, akik már átérték a te szabadításod. És Uram, eléd visszük egyházunkat, népünket, és az egész emberiséget. Uram, könyörülj rajtunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Istenek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr akarja és élünk legközelebb szombaton délután 2 órától a mentőmisszió találkozójára kerül sor, majd vasárnap 10:30-től Isten tisztelet újra itt a templomban. Befejezésül a már megkezdett 460. dicséret 5.-6. verseit énekeljük. Az 5. vers így kezdődik, amint vagyok, nincs semmi dát.
Mit jelent? Már...